pillanatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Ma elmélkedésemet a legszentebb oltári szentség előtt végeztem. Mielőtt az oltárhoz közeledtem, lelkemben megéreztem Isten jelenlétét. Elmerültem Istensége óceánjában. Jézus azt mondta nekem, leányom, minden a tiéd, ami csak létezik. Azt válaszoltam az Úrnak, szívem semmit sem kíván, csak téged, ó szívem, egyetlen kincse. Köszönök minden kegyelmet, amelyet nekem adsz, Úram, de én csupán a te szíved kívánom. Bár nagy a mennyország, de nekem semmi nélküled. Te tudod, Jézusom, hogy az utánad való vágytól szüntelenül el a lélok. Tudd meg, leányom, hogy te azt ízleled meg már most, amit más lelkek csak az örök életben fognak megtapasztalni. Hirtelen elöntött a lelkemet az Isten megismerésének fénye. Ó, ki tudok-e fejezni egy kicsit is abból, amit lelkem a felfoghatatlan fenség szívénél átél? Ezt nem tudom elmondani. Csak azok a lelkek ismerik meg ezt a kegyelmet, akik életükben legalább egyszer hasonlóban részesültek. Midőn visszatértem a szobámba, úgy éreztem, mintha a valódi életből a halálba tértem volna vissza. Midőn az orvos megmérte a pulzusomat, csodálkozott. Mi történt magával, nővér? Ilyen pulzusa még sohasem volt. Szeretném tudni, mi okozta pulzusa így mérvű emelkedését. Mit mondhattam volna? Magam se tudtam, hogy ilyen magas a pulzusom, csak azt tudom, meghalok az Isten utáni vágytól. Ezt persze nem mondtam meg neki, mert mit is segíthet ezen az orvostudomány? 1937. február 19-e. Kapcsolat a haldoklókkal. Imáimat kérik. Imádkozni tudok. Az Isten sajátságos módon megadja nekem az ima lelkületét. Állandóan kapcsolatban vagyok vele. Teljes egészében érzem, hogy a lelkekért élek, s azért, hogy irgalmathoz vezessem őket, ó Uram. Ebben az irányban semmi áldozat sem túl csekély. Ma döntötte el a doktor, hogy még áprilisig itt kell maradnom. Ez Isten akarata. Bár szerettem volna már visszatérni a nővérek közösségébe. Ma értesültem egyik nővérünk haláláról, aki Plokban halt meg. Mielőtt még értesítettek volna, itt volt nálam. 1937. február 22-e. Ma kezdődött meg kórházkápolnánkban a szolgálattevők lelki gyakorlata, de bárki részt vehet rajta. Naponta egy tanítás van. Egy piarista Bonaventura beszél egy órán át, egyenesen a lelkekhez szól. Én is részt vettem a lelki gyakorlaton, mert mélyebben meg szeretném ismerni Istent, s még bensőségesebben szeretni. Megértettem, minél jobban ismerjük, annál jobban szeretjük. Ma ezeket a szavakat hallottam. Imádkozz ezekért a lelkekért, hogy ne féljenek irgalmam törvényszékéhez járulni. Ne fáradj bele a bűnösökért mondott imába. Tudod, mennyire szívemen viselem lelküket. Csillapítsd halálos szomorúságomat. Oszd szét irgalmamat. 1937. február 24-e. Ma a szentmise alatt láttam a haldokló Jézust. Az Úr szenvedései átjárják lelkemet és testemet. Igaz ugyan, hogy láthatatlanul. De a fájdalom nagy. Csak rövid ideig tart. A passió éneklése alatt az Úr Jézus szenvedései annyira áthatottak, hogy nem bírom visszatartani a könnyeimet. Legszívesebben elrejtőznék valahol, hogy egészen átadjam magam a fájdalomnak, amit szenvedéssel szemlélésekor éreztem. Midőn András Páter szándékára imádkoztam, felismertem, mennyire kedves ő az Úrnak. Ettől az időtől kezdve még nagyobb tiszteletet érzek iránta, akár egy szent iránt. Hogy örülök ennek? Istennek buzgón hálát adtam érte. Ma áldás alatt megláttam Jézust, aki így szólt hozzám. Légy mindenben engedelmes lelki atyádnak. Az ő szava az én akaratom. Erősítsd meg lelked mélyén a tudatot, hogy én beszélek az ő szájával, és azt kívánom, hogy előtte lelked állapotát ugyanazzal az egyszerűséggel és őszinteséggel tárd fel, mint előttem. Újra elismétlem ezt neked, gyermekem. Tudd, hogy szava számodra az én akaratom. Ma nagy szépségben láttam az Urat. Azt mondta, kedves szent ostyám, imádkozz a papokért, főleg az aratás ezen idején. Szívem benned tetszését lelte, s érted megáldom a földet. Megértettem. Ebben a két évi benső szenvedésben, amelyet eltűrtem, s amelyben Isten akaratának átadtam magam, hogy még jobban megismerjem akaratát, jobban előre haladtam a tökéletességben, mint az előző 10 esztendőben. 2 éve kereszten függök ég és föld között. És ez azt jelenti, hogy az engedelmesség fogadalma miatt egyfelől a főnöknőmnek kell inkább szót fogadnom, mint magának Istennek, másfelől pedig maga Isten adja tudtomra akaratát. E kettős feszültségben kínjaim oly nagyok, hogy senki fel nem fogja, meg nem érti. Úgy érzem, egyszerűbb odaadni az életünket, mint akár egy óráig is eltűrni ezt a kint. Nem fogok sokat írni erről, mert nem is lehetséges leírni, miként lehet közvetlenül felismerni Isten akaratát. Ugyanakkor közvetett módon az előjáróknak, Isten helyetteseinek tökéletes engedelmességgel tartozni. Hála az Úrnak, hogy adott lelki vezetőt. Enélkül egy lépéssel sem jutnék előre. Ezekben a napokban a 17 éves húgomtól kaptam egy szerfelett kedves levelet, melyben könyörög és esedezik, tegyem lehetővé, hogy kolostorba léphessen. Istenért minden áldozatra kész. Látom leveléből, hogy maga Isten vezeti őt. Örülök Isten nagy irgalmának. Ma át meg átjár a lelkemet Isten fensége. Annyira elárasztott, hogy egészen belevesztem nagyságába. Szétolvadok, s elveszem benne. Életemben, a tökéletes életben. Ó Jézusom, tudom, hogy tökéletességem nem azon alapszik, hogy végrehajtsam ezt a hatalmas művet. Ó, nem ebben áll a lélek nagysága, hanem az irántad érzett nagy szeretetben. Ó Jézusom, lelkem legmélyén érzem, hogy a legnagyobb mű sem hasonlítható az irántad érzett tiszta szeretet egyetlen tettéhez. Hű akarok lenni hozzád, s akaratodat akarom teljesíteni. Felhasználom az erőmet és értelmemet, hogy mindent teljesítsek, amit ajánlasz, Úram, hogy tegyek. De nem akarok árnyalatnyit sem kötődni ezekhez a dolgokhoz. Mindent megteszek, mert ez az akaratod. Szeretetem nem a művedben merült el, hanem te benned, magadban. Ó, teremtőm, és Uram.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából, felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Rétvári Bence szerint nem hagyható szó nélkül, ami a párizsi olimpia megnyitóján történt, és a tiltakozásnak minden módon hangot kell adni. A kereszténydemokrata néppárt alelnöke a közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában azt írta: józan ésszel fel nem fogható, hogy egy világesemény nyitányában hogy kaphatott helyet egy világvallás nyílt és durva megsértése. Rétvári Bence úgy fogalmazott: a sport nagyszerűsége pont abban rejlik, hogy ízlésbeli és meggyőződésbeli különbségtételekre tekintet nélkül tudja egyesíteni az embereket. Az olimpia egy békés megmérettetés, a kitartás a sportszerűség ünnepe, és ebbe rondított bele az olimpia nyitánya. Az utolsó vacsorát kifordító jelenet mindennel szembe megy, amit az olimpiai eszme és az emberi jó érzés jelent. Nem egyesít, hanem megoszt, nem felemelő, hanem felháborító, értékelt a kereszténydemokrata politikus. Fontos, hogy a fiatalok minél hamarabb és minél többen megismerkedhessenek a katonai életmóddal. Jelentette ki a honvédelmi miniszter Székesfehérváron egy vegyvédelmi tematikájú honvédelmi táborban résztvevő középiskolások előtt. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta: a honvédelmi táborok évek óta sikeresek, idén több mint 4200 diák vesz részt rajtuk. A fiatalok 116 tábor közül választhattak, amelyeknek több mint a fele már meg is valósult, jelezte. Hozzátette: Székesfehérváron először találkozhatnak a fiatalok a vegyvédelmi harcászati képességgel, de országszerte számos különböző témájú mások mellett, például hagyományőrző drónvezető, huszár, búvár, honvédelmi táborokat tartanak. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között az államalapító Szent István király ünnepén, mondta el az ünnepségsorozat budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban. Nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját. Sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, közölte az államtitkár. A nyári kapás növényeknek az elmúlt egy héten nagy szüksége lett volna csapadékra. Magyarország jelentős részén nagyfokú, egyre fokozódó aszály tapasztalható. A kukorica és a napraforgó egyre inkább szárad, miközben lassan az érés folyamata kezdődik, írta a Hungaromet Nonprofit ZRT agrometeorológiai elemzésében. A tájékoztatás szerint az elmúlt héten nagy részt száraz idő volt, csak a Dunántúl nyugati tájain kis területen hullott 5 mm-t meghaladó csapadék vasárnap. A júliusi csapadék összeg a Dunántúl középső és keleti területein, valamint az Alföld nyugati tájain több felé az 5, de néhol az 1 mm-t sem éri el, hívták fel a figyelmet. A nyugati, a délnyugati és az észak-északkeleti határszélen, illetve többfelé az Alföldön előfordultak hevesebb záporok, felhőszakadások, így ezeken a helyeken 30-80 mm csapadék esett az elmúlt hónapban, de a júliusi havi csapadék összeg így is csak nem országszerte elmarad a sok éves átlagtól. Jelentős területen a 30-70 mm-t is eléri a hiány, mutattak rá. Az ukrán-magyar határszakaszon 7406-an léptek be Magyarországra csütörtökön. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8014-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratéradát. A beléptetettek közül a rendőrség 88 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet mellett időszakosan erőteljesebb gomoly felhőképződés várható. Elszórtan valószínű záporzivatar, az északnyugatira, nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között várható. Késő este 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned. Szabadon elköteleződni. Az EGRI Szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI Érseki Papnevelő Intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI Szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. számára. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2011 novemberében elhangzott beszélgetés ismétlését hallhatják, amelyben Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai folytatják a négy sarkalatos erényről szóló sorozatukat.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai nevében szeretettel köszöntöm a Hitvalló adásának mai hallgatóit. Egy héttel ezelőtt a négy sarkalatos erény, az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség témáját kezdtük el feldolgozni közösen, gondolatainkat megosztva egymással. Elmúlt héten az okosság, a szapiencia volt a témánk, most pedig a mai adásban szeretnénk az igazságosságról, a justíciáról beszélni. Halljuk először azt, hogy hogyan is létezik ebben a világban az igazságosság, mi a létalapja, ki biztosítja ezt számunkra és hogyan.
Az igazságot és az igazságosságot Isten biztosítja számunkra lelkiismeretünk által, úgyhogy megadja az erkölcsi érzéket rá, és a szabad akaratot. Az emberek részéről az igazságosság, az Isten felé a tisztelet és az imádatban fejeződik ki, az emberek felé pedig a jogok tiszteletben tartása által.
Tulajdonképpen mi az a végső tevékenysége Istennek, amely sok tekintetben még előttünk áll, bár mondhatjuk azt, hogy részben már ebben a világban érezhető, amellyel minket úgy figyelmeztet, meg életben tartja ebben a világban az igazságosságot?
Jutalmaz és büntet.
Igen, és ez a jutalmazás meg büntetés ugye a legteljesebb formában majd a végítéletnél zajlik le, de bizonyos tekintetben mondhatjuk, hogy már ebben az életben is érezteti hatását. Van egy ókori meghatározásunk is az igazságosságra, Arisztotelészről, hogy szól ez?
Az igazságos megadja mindenkinek azt, ami őt megilleti.
Ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbb hallottunk már, az embertársak felé irányuló igazságosságra, a másik jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban.
Közösségi életünkben viszont a közjó szolgálata által tudjuk az igazságot közvetíteni.
Mit érthetünk vajon azon, hogy közjó szolgálata? Milyen ötletetek van erre?
Például a közjót szolgálom azzal, hogy a személyes életpéldámmal, megnyilvánulásaimmal a közösséget közelebb viszem Istenhez.
Közjó szolgálata lehet az is, hogy különböző képességeimet és adottságaimat a közösség javára használom fel.
Nézzük most meg ezután a rövid bevezető után azt, hogy mit mond a Szentírás az igazságosságról. Először talán az Ószövetség tanítását, hol találkozunk és milyen formában az igazságossággal.
Az Ószövetségben a példabeszédek könyve királyi erényként említi az igazságosságot, úgy írja, mint jellemzőjét az igaz embernek. Ugye igaz ember, Isten kereső ember. Már abban a korban Isten érdek jelkép létezett az igazságosság kifejezésére. Ott volt például a rómaiaknál Justícia az igazság istennője, mind a mai napig megvan. Érdekes, hogy bekötött szemmel szokás ábrázolni. Ez a bekötött szem kezdetben pont az igazság vakságát gúnyolta, később pedig a pártatlanság jele lett. mutatja, hogy az igazságosság nincs tekintettel arra, hogy ki milyen hivatalban ül, ki milyen hatalmas, ugyanúgy egyenlő méltóságú mindenki. Illetve justícia kezében található egy mérleg, két üres tányérral, amelyek egyensúlyban vannak, amin ugye az igazság ítél, dönt, másik kezében pedig ott a kard, ez már a büntető igazság szimbóluma, hogy lesújt a bűnösökre. De az igazságot, igazságosságot máshol ábrázolják Isten kezeként is, illetve szimplán kard formájában is. Krisztusról is van olyan ábrázolás, mint apokaliptikus bíró mérleggel és karddal.
Látjuk tehát, hogy az Ószövetségben a leginkább az elvárás az igazságosság gyakorlására a királyokkal szemben volt, a nép vezetőivel szemben, akitől a nép is elvárta, és talán a Szentírás alapján az Isten is elvárta, hogy ő legyen a biztosítéka az igazságosságnak, és így a békének a nép körében. Ez az a igazságosság eszmény, amely az Új Szövetségben egy kicsit átalakult, sokkal személyesebbé lett, viszont minden embernek a küldetésévé vált. Az Új Szövetségben mi az alapja az igazságosságnak?
Az Új Szövetségben Krisztus személye az alap. Isten igazságossága nem feltétlenül ismerhető fel számunkra. Nem fedi mindig a mi általunk vélt igazságokat. Krisztus és az Isten igazságossága alapjában véve egy objektív igazság, ami létezik.
Igen, ez így van, valóban a Szentírás alapján, de hogyha Krisztus igazságossága egyetlen objektív igazság, akkor miért van az, hogy a hétköznapi életben oly sokszor találunk emberekkel, akik a maguk igazát hajtogatják, és ezek az igazságok való nem fedik egymást?
A mi igazságunk az mindig szubjektív igazság. Tehát vegyük a példát, hogy két ember veszekedik valamin, nem értenek egyet, és mind a kettő a maga igazságát mondja, és akarja rátestálni a másikra. Ez tulajdonképpen mind a kettőnek igaza van, mert abban a helyzetben, ahogy ő érez, azt érzi igaznak, amit ő gondol. Viszont mindaddig nem fognak konszenzusra jutni, és nem tudnak ebből a helyzetből akár a vitából kikerülni, amíg el nem indulnak egy mindkettejük számára kompromisszum egy objektív igazság felé. Ez viszont már csak akkor lehetséges, hogyha mindkét fél egy kicsit elfeledi önmagát, háttérbe szorítja, és megpróbál odafigyelni a másik emberre. Ez empátia is, és így aztán a maguk igazságát a másik igazával összhangba hozva rátalálhatnak a helyes útra, az arany középútra, ami valószínűleg a megoldásuk lesz akár a problémában is. Ezzel kapcsolatban eszembe jut Fodor Ákosnak egy kis haikuja, ami úgy szól, hogy az egyiknek fejre kell állni, hogy jobb szembe nézhessen.
Nagy tanulság ebből a hétköznapi életbe vett példából, amelyet mondtál, és amelyet mindannyian tapasztalunk nap, mint nap, hogy úgy tűnik számunkra, hogy elfeledjük egy-egy vita során azt, hogy nem feltétlenül a mi vélt igazságunk az abszolút igazság, és valóban elfeledkezünk arról, hogy kicsit beleéljük magunkat a másik ember helyzetébe, és az ő szemszögéből próbáljuk megnézni, vizsgálni azt, és értékelni azt a helyzetet, amin esetleg vitatkozunk együtt. Mindenesetre annyi igaz a Szentírás alapján, hogy létezik egy abszolút igazságosság, egy abszolút igazság, aki maga az élő Isten, és a mi feladatunk az, hogy ebből minél többet megismerjünk. Mert érdekesen fogalmaztál, hogy ugye mindenki a maga igazát mondja, és közben ezek az igazságok nem találkoznak egymással. Úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül rossz indulatról van itt szó minden esetben, hanem arról, hogy abból az abszolút igazságból mind a ketten egy-egy részt ismertünk meg, esetleg lehetnek benne félreértések is, és ezek a rész dolgok még nem találkoznak egymással. Ezért az a feladatunk az emberi élet folyamán, hogy mindig nyitottak legyünk arra, hogy egyre többet befogadjunk az Isten igazságosságából, amit a kinyilatkoztatás közvetít számunkra.
Vagyok, hallgass, figyelj rám, hozzád szól e néhány szó, töltsd be az imád, jól ismersz te engem, sorsomat. Vágyom, hogy szeressenek, s hogy szeressek másokat. Uram, nézd, itt vagyok, hallgass, figyelj rám, hozzád szól e néhány szó. Töltsd be az imám, jól ismersz te engem, nyomorult sorsomat. Vágyom, hogy szeressenek, szeressek másokat. Panaszkodnék én szívesen, de úgy is tudod már. Csak azt kérem, hogy légy velem. Tudom, a többi szó érkár, beismerem, sokszor hűtlen vagyok én. Irgalmadat tékoznod hűtlenségemért, beismerem, sokszor hűtlen vagyok én. Irgalmadat tékoznod hűtlenségemért. Tékozlóként engem mindig hazavársz, te legyél az otthonom, ápolj, véd,
egy másik nagy dilemma az ember életében, nem csak az, hogy két igazság hogyan ütközik egymással, hanem az, hogy a Szentírásban egy teljesen új szemléletmódot látunk Istentől az igazságosság gyakorlására. Egy bibliai történet, a szőlőmunkásokról szóló történet egészen újszerűen értelmezi ezt számunkra. Először csak röviden ismertessük, hogy miről is szól ez a történet.
A bibliai történet arról szól, hogy a gazda kimegy a piac térre a nap különböző szakaiban, ugye először reggel, és az ott tétlenül álló munkásokat behívja a szülőjébe dolgozni, egy dénár fizetség fejében. Utána a nap többi szakaszában is kimegy, és akiket ott talál, behívja a szülőjébe. Egészen odáig, amikor már elérkezik a munkaidő vége. Utána megmondja az intézőjének, hogy akkor ossza ki az embereknek az egy dénárt, de úgy, hogy azokkal kezdje, akik legkésőbb jöttek be. Ezt az elsők felháborodottan szemlélik, és azt hiszik, hogy ők majd többet fognak kapni, amikor rájuk kerül a sor. De amikor ők is csak egy dénárt kapnak, akkor felháborodnak, és ennek hangot is adnak, hogy mi az, hogy ők itt dolgoztak reggeltől, akkor azok, akik későn mentek be már pár órával a munkaidő lejárta előtt, miért kapnak ugyanannyit? De az úr a végén annyit mond, hogy nem, de egy dénárban egyeztem meg veled. Tehát végső soron ugyanazt kapja mindenki, mert az üdvösség a maximum, amit Isten adni tud, és erre van meghívva mindenki, attól függetlenül, hogy ő mikor állt be a munkába, élete kezdetén, a közepén, vagy esetleg időskorára tért meg.
Igen, ebben az értelemben, hogyha így értelmezzük a történetet, és nyilvánvalóan van egy ilyen értelme, hogy a fizetség az maga az üdvösség, valóban az egy dénár a legtöbb, amit tud adni az Isten, az üdvösséget. Mégis, hogy érezzük azt, hogy valami többletnek mégiscsak kéne lenni azok életében, akik hamarabb beálltak a szőlőbe. Mi lehet ez a többlet, ha egyszer a fizetség ugyanannyi?
Már az maga egy hatalmas jutalom, hogy több időt tölthetünk el az Úr jelenlétében, és munkálkodhatunk az ő dolgain.
Visszatérve tehát az igazságosságra, ami a négy sarkalatos erény egyike, amiről beszélünk, itt tehát találkozik ebben a történetben is, meg úgy Jézus Krisztus egész személyében azt, hogy nála időnként az irgalmasság kerül előtérbe, időnként az igazságosság. Hogy vagyunk mi ezzel emberek? Mindig egységben van nálunk ez a kettő, és Istennél hogy van ez, és mi lehet a feloldás ennek a feszültségnek?
Nálunk embereknél ez általában úgy működik, hogy saját magunkkal szemben szeretünk mindig nagyon irgalmasak lenni, elnézőek a bűneinkkel szemben, viszont a többi ember szemében meglátjuk a szálkát is, a sajátunkban meg ugye a gerendát sem. Hát Istennél ez kicsikét máshogy működik, ezért gondoljuk, hogy ő időnként igazságtalan, pedig nem. Csupán megadja mindenkinek az újrakezdés lehetőségét, mint hogy megadta a jobblatornak is a keresztfelen, aki ugye véletlenül nem véletlenül került oda, tehát bűnöző életmódot folytatott, lehet, hogy gyilkolt is, de annyit mondott, hogy Úr Jézus, emlékezzel meg rólam, mikor eljössz uralmaddal. És Jézus megígérte neki, hogy bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez emberi megfontolásból, hozzáállásból, igazságtalanság azokkal szemben, akik ugye egész életüket jó emberként élték le, és törekedtek a jóra. De nem. Csak ugye az ő többlet jutalmuk pedig az, hogy már, mint ahogy eddig is beszéltük, több időt tölthettek el az Úr jelenlétében, az Úr szolgálatában.
Mi az akkor tehát, ami az irgalmasság és az igazságosság között összekötő kapocs lehet?
A kapocs lehet a szeretet, amely segít minket, hogy úgy legyünk irgalmasak, hogy közben ne legyünk igazságtalanok, és úgy tudjunk igazságosak lenni, hogy ne legyünk irgalmatlanok. Ahogyan ezt a Jóisten is teszi velünk, és nekünk is kellene. Az életben sokszor tapasztaljuk azt, hogy ilyen szemellenzős, és túl paragrafusos, és szögletes az igazság szolgáltatás, és egy kalap alá veszi nyilván a megátalkodott bűnöst azzal, aki véletlenül követette a bűnt. Ugyanakkor itt kellene egy kicsit az irgalmassággal párhuzamba hozni, és összhangban, és ugyanez az irgalmasság részéről fordítva.
Érdekes az is eszembe jutott, hogy az irgalmasságot latinul úgy hívjuk, hogy misericordia, és a misericordia az a mizerére szaggatni, tépni, és a corcordes a szív szóból van. Tehát valamiképpen még a latin nyelv is érzékelteti, hogy aki irgalmas, az kicsit a szívét tépi meg. Néha az igazságosság érzetével szembe megy, hogy irgalmas lehessen. Mindenesetre a következtetés mindenképpen az, hogy mi nem tudjuk teljesen egységbe hozni ezt a kettőt, csak időnként vagy részben. Isten viszont tudja a kettőt úgy alkalmazni, hogy a másikat ne helyezze háttérbe. Miért van akkor a világban igazságtalanság?
A világban lévő igazságtalanság a bűn következménye, mivel a bűn eltorzította az ember azon érzékét, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Ezért van az, hogy a jót néha rossznak, a rosszat pedig jónak látjuk. Gyakorlatilag e kapcsán egy törés keletkezett a világban, amely meghasonlottságokat hoz. Ebben benne van az önzés, ami gyakran oka az igazságtalanságnak, vagy csupán az, hogy tényleg, ahogy Máté is mondta, ilyen szemellenzős világban élünk, hogy gyakorlatilag kocka fejjel megyünk, és azt csináljuk, ami elő van írva, közben pedig a szívünket háttérbe szorítjuk, és ezzel gyakorlatilag elfeledkezünk a szeretet parancsáról, ami ugye a legfőbb és legfontosabb parancs. Elsősorban Isten felé, aztán pedig embertársaink felé is, de a kettő egymástól nem elválasztható.
Adásunk végén szeretném megköszönni Takács Máténak és Pálinkás Máténak, hogy itt voltatok és megosztottátok gondolataitokat velem és a tisztelt rádió hallgatókkal az igazságosságról. Adásunk végén imádságunkban kérjük az Istent azért, hogy az igazságtalanságok, amelyek a világunkat szétszabdalják, megszűnjenek, és mindannyian közelebb kerüljünk ahhoz az abszolút igazsághoz, aki az Isten, aki maga a szeretet. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Adni fog ő bűváldás esőt, de előbb a tűznek kell jönnie. Csatornáit, ránk árasztott áldásait, kegyelemmel és irgalommal fordulsz felé. Küldj ébredést, küld
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, amelyben Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról